mesél. Az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A Magyar Posta keddig tartja fenn az extrém hőség miatt ideiglenesen elrendelt intézkedéseit, közölte a társaság a honlapján szombaton. Azt írták, hétfőn, kedden a nem klimatizált posták továbbra is 12 órakor bezárnak. Ezek listája elérhető a társaság honlapján. A kézbesítők csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszaérnek a bázis postájukra. A Magyar Posta munkatársainak egészsége érdekében hozott intézkedések miatt a csomagfeldolgozásban és kézbesítésben előfordulhatnak lassulások, amiért az ügyfelek megértését kérték. Vasárnaptól ismét 900 magyar középiskolás vesz részt a harmadik összmagyar középiskolás táborban Sátoraljaújhelyen, ahol párhuzamosan lengyel-magyar diák és média tábort is rendeznek, közölte a Rákóczi Szövetség. A résztvevők Magyarországról, a Felvidékről, Párciumból, Erdélyből és Csángóföldről, a Vajdaságból, Kárpátaljáról, valamint a magyar diaszpóra közösségeiből, így az Amerikai Egyesült Államokból, Kanadából, Németországból, Svédországból, az Egyesült Királyságból, Ciprusról, de még Kolumbiából is érkeznek a Rákóczi táborba. A közlemény szerint az összmagyar középiskolás táborral egy időben rendezik meg a Felcsek Alapítvány és a Rákóczi Szövetség együttműködésében megvalósuló lengyel-magyar diáktábort, melyen 100 lengyel fiatal vesz részt. A szervezők kiemelték, hogy a tábor egy hétre a Kárpát-medence és a diaszpóra magyar középiskolásainak találkozó helyévé válik. A program célja, hogy erősítse a nemzeti összetartozás élményét, valamint lehetőséget teremtsen új barátságok és hosszú távú kapcsolatok kialakítására. Új turisztikai rendszert alakít ki a kormány a szakmai szervezetekkel, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter szombaton a Facebook oldalán. Kapitány István azt írta, hogy a héten a magyar turizmus meghatározó szakmai szervezeteivel egyeztettek, melyen a magyar turisztikai ügynökség is részt vett. A miniszter hangsúlyozta, hogy a turizmus mintegy 400 ezer embernek ad munkát Magyarországon, ezért gazdasági és társadalmi jelentősége egyaránt kiemelkedő. A céljuk pedig pedig világos, rendszeres, kiszámítható és érdemi szakmai párbeszédet szeretnének kialakítani, melyben a turizmus szereplőinek tapasztalata és tudása közvetlenül megjelenhet a döntések előkészítésében, közölte. Olyan turisztikai rendszer kialakításán dolgoznak, mely versenyképesebb, kiszámíthatóbb, és melynek alakításában a szakma valódi partnerként vesz részt, fogalmazott Kapitány István. Több mint 109 millió forinttal támogatták a visszaváltók a rászorulókat a Repont automatákon keresztül 2026 első fél évében, közölte a MOHU. A közlemény szerint a mosolyra váltó programnak köszönhetően a fogyasztók egyetlen gomnyomással támogathatták a Péter Csernyi Alapítvány a betegkora szülöttek gyógyításáért, a Gyermekétkeztetési Alapítvány és az SOS Gyermekfalvak munkáját. A felajánlásokból többek mellett egy speciális felszereltségű neonatológiai rohamkocsi beszerzését valósítják meg, melyet kifejezetten koraszülöttek és beteg újszülöttek mentésére terveztek. A Gyermekétkeztetési Alapítvány pedig 20 településen biztosít 12 hónapon keresztül havi rendszerességű élelmiszer támogatást rászoruló családoknak, olvasható a közleményben.
Az időjárásról.
Átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk lesz a szél. Vasárnap a napsütésé lesz a főszerep, felhők szinte nem lesznek az égen, így csapadék sem várható. Hajnalra többfelé felfrissül a levegő, majd vasárnap délután 30 és 36 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet.
Európa Rádió híreit hallották. támogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Sikeres fél évet zárt a Tanítsunk Magyarországért program a Miskolci Egyetemen. A program lényege, hogy hátrányos helyzetű települések iskoláiban mentorok segítsék a diákokat tanulmányaikban, megmutassák nekik a településen túli világ lehetőségeit. Miskolcon is egyre több egyetemista érdeklődik a program iránt, és szinte minden szakról nem csak bölcsészhallgatók, hanem gépészek, gazdászok és a többi kar hallgatói is jelentkeztek mentornak. Ádám Anettával, a Tanítsunk Magyarországért program miskolci szakmai felelősével Sütő Dávid Pelé beszélgetett.
Fél évértékelést szoktunk ilyenkor megejteni a nyár folyamán. A 2025-26-os második fél év az. Hogyan sikerült a Tanítsunk Magyarországért program számára itt Miskolcon és környékén?
18-19-ben volt az első fél éve ennek a programnak, úgyhogy már sok-sok fél év van a hátunk mögött. Ez a tavaszi fél év, nem tudom, mintha talán gyorsabban futott volna le, mint a korábbiak, és nagyon-nagyon és sok érdekes dolog, meg nagyon nagy szakmai örömök is értek bennünket. Ami legelőször eszembe jut, talán az a két hallgatónk, akik 6 éven keresztül velünk voltak ebben a programban, és ilyen 12-esként fejezték be a fél évet. Nekik megköszöntük egy kicsit szebb keretek között a munkájuk. És ami ennek kapcsán szintén eszembe jut, hogy az kettőjük közül az egyikük kapott egy levelet egy volt mentorált diákjától, amiben megköszönte azt a segítséget, amit sok éven keresztül kapott tőle, és hogy azt írta le ebben a levélben, hogy neki köszönhetően találta meg azt a hivatást, ahol dolgozni tud, és gyerekekkel foglalkozik, és gyermekvédelemmel, illetve pedagógiai munkában dolgozik, és ezt a mentorának megköszönte. Valójában erről szól ez a program, hogy egyetemisták segítik a gyerekeket abban, hogy megtalálják azt, amivel pénzt tudnak keresni, ami a hivatásuk lehet, és ami örömet is tud számukra okozni. Úgyhogy mindig, amikor kapunk ilyen visszajelést, akkor ez egy ilyen kiemelten ünnep számunkra, hogy valóban jó az, ami itt történik ebben a programban.
Milyen programok voltak esetleg, amit ki lehet emelni? Gondolom azért egy fél év során is számos program történik.
Mindig nagyon mozgalmasak a mi programjaink, mert hogy sok gyerek, meg sok egyetemista részt vesz benne. Minden fél évet mindig a táborral kezdünk, ami nagy izgalommal jár, mert az új mentorok akkor találkoznak az új gyerekekkel. És ez mindig egy ilyen, megismerik itt az egyetem világát, az egyetem épületét, mindig ez egy ilyen izgalmas történet. De volt egy nagy országos konferenciánk is, például márciusban, amikor az összes Tanítsunk Magyarországért programot megvalósító egyetemet, ez most 26 darab Magyarországon, vendégül láttuk, és tényleg mindenki eljött, és mi megvalósítók dolgoztunk azon, gondolkodtunk azon, hogy hogyan lehet ez a program még hatékonyabb és még eredményesebb. Az év végén pedig hát számos izgalmas dolog várt még minket. Egyrészt volt egy tömbösített felkészítő kurzusunk, ahol még majdnem 20 új mentorunk csatlakozott a programhoz. 3 nap alatt készültek fel, ahogy mentorok lehessenek, illetve vendégeink jöttek, és ez egy nagyon szép és nagyon tartalmas, izgalmas beszélgetés volt egy mentorműhely keretében. Arról beszélgettek felnőtt értelmiségiek, hogy hogyan tudtak hátrányos helyzetből érkezve sikeres életutat befutni, mik azok a kulcspontok, mik azok a segítségek, amik valóban segítséget jelentenek számukra. Ez nekünk azért is nagyon fontos, mert a mentorok látják azt, hogy bármilyen helyzetből is lehet egy sikeres életet kovácsolni, hogyha megvan hozzá x darab szükséges elem, és hogy ebben mennyire fontos a segítőnek, a mentornak a szerepe, és hogy hogyan lehet jól segíteni, mert egy nem könnyű dolog egyébként jól segíteni.
Itt említette, hogy volt egy nagy országos szakmai konferencia is, egy részletre azért abba is belekérdeznék, hogy az hogyan sikerült szakmailag, mennyire jelentős volt, milyen következtetéseket, miket tudtak úgymond a szakmai társak hazavinni, tanulni ebből az egészből.
Nekünk nagyon tanulságos volt, és bízom abban, hogy a minden résztvevőnek, illetve nagyon jó visszajelzéseket kaptunk, érték is, hogy folytatódjon majd ez. Nem egy ilyen klasszikus beszélőfejek típusú konferencia volt, ahol előadások voltak, hanem egész nap gyakorlatilag különböző témákon dolgoztunk asztaloknál, ez egy műhely konferencia volt. A TM-nek a legfontosabb 6 ilyen pillérét, elemét elemezgettük, értékeltük, hogy ez hogyan működik, és próbáltunk egymástól tanulni, hiszen 26 egyetemen nagyon különböző létszámmal, nagyon nagyon különböző módszertannal valósítják meg ezt a programot, és fontosnak tartjuk azt, hogy tudjunk egymástól tanulni, ezért nagy kincs egy ilyen típusú találkozás és beszélgetés.
És visszakanyarodva még az utolsó tömbösített mentoroknak tartott beszélgetésre, előadásra. Mentoroknak amúgy ez mekkora segítség, vagy ők mit jeleztek vissza, hogy ilyen életutakkal megismerkedhettek, tehát hogy magába a technikába, a mechanikába, hogy hogyan segítsék a gyerekeket, ehhez milyen pluszt adott nekik ez az előadás?
Szerintem sokat mondasz, hogy dúj volt a terem, de hogy mindig eljönnek a mentoraim, mert tudják, hogy egy picit ugye ők a hétköznapokban dolgoznak a gyerekekkel, megy a daráló, ahogy megy az iskola, megy az élet ugyanúgy, és egy kicsit ebben a pillanatban, amikor így beszélgetünk a munkájukról, akkor kiragadjuk, kicsit felülről nézünk rá, kicsit reflektálunk rá, át tudják gondolni, hogy mik valójában a célok, mik valójában a technikák, és azért is volt nagyon jó, mert néhány régi mentorunk is eljött, akik már dolgoznak, akik felnőttek, és jó volt velük találkozni, és egy nagy örömködés is volt, úgyhogy mindig nagyon népszerűek ezek a mentorműhelyek, igyekszünk is mindenfél évben részükre ilyeneket szervezni.
Kezdődik majd az új fél év, hiszen már a ponthatárokat meghúzták, jelentkeztek az elsős hallgatók, gondolom a friss gólyák is csatlakozhatnak a Tanítsunk Magyarországért programhoz. Hogyan tehetik ezt meg, illetve miért is jó csatlakozni?
Hát én úgy hallottam, hogy rekordmennyiségű fiatalt vettünk fel a Miskolci Egyetemre, úgyhogy nagyon-nagyon bővülni fog a számunk. Én abban bízom, hogy nagyon sok felkészülő mentort is szerzünk velük. Valójában bárki, aki hallgatja most ezt a műsort, és van ismerőse, akkor én buzdítanám, hogy szóljon neki, hogy létezik a Tanítsunk Magyarországért ösztöndíjprogram, mert nem csak egy jó ösztöndíj lehetőség, hisz havi 50 ezer forint tisztán a zsebében marad a hallgatónak a mentori munka mentén, mert hogy ezt honoráljuk, ezt a munkát. Ami a pénztől talán sokkal többet ér, az az a fajta fejlődési lehetőség, ami ebben a munkában rejlik. Az, hogy gyerekekkel kell foglalkozni, programokat kell szervezni, felelősséget kell vállalni, irányítani kell, ez olyan kompetenciáit fejleszti a fiatal embereknek, ezeknek a fiatal egyetemistáknak, ami a munkaerőpiacon eszméletlen értékes dologgá váltható be, és amit igazából könyvekből senki nem tud magától megtanulni. Ezt nem lehet ilyen tréningen, lehet persze kommunikációt tanulni, de a valóságban sokkal hatékonyabban működik ennek a megtanulása. Úgyhogy mindig kiemelik a hallgatóink, amikor megkérdezzük, hogy mik a hozadékok, hogy az a személyes fejlődés, ami bennük lezajlik, az lehet, hogy még meghaladja azt a mértéket is, amennyire a gyerekek fejlődnek. Úgyhogy én nagyon tudom ajánlani, annál is inkább, mert hogy igazából a felkészítő kurzus, amivel kezdődik ez az egész program, az egy fél év, amíg megismeri a leendő mentor a programot, mi megismerjük őt, és fél év alatt el tudja dönteni, hogy akar-e mentor lenni. Tehát nem kell ebbe fejest ugrani, hanem van egy ilyen kvázi bemelegedési időszak, amikor mindent megtud ő is a programról, és mi is megismerhetjük őt.
És majd a beiratkozás során, bár az még egy kicsit talán mondhatjuk azt, hogy messzebb van, hogyan lehet majd megtalálni a Tanítsunk Magyarországért programot, milyen módon, akár Neptunban, akár Neptunon kívül, miként úgymond az adminisztrációs dolgok hogyan néznek ki?
Mindig ott vagyunk minden karnak a beiratkozásán, úgyhogy kell minket figyelni, visszük a kis szórólapunkat, Tanítsunk Magyarországért program, és nagyon fontos, hogy nem kell megijedni, hogy ez a címe a programnak. Valójában nem tanítani kell a gyerekeket, és ezért megyünk el minden karhoz, hanem foglalkozni velük, időt kell rájuk szánni, törődni kell velük, mentorálni kell őket. Úgyhogy ott vagyunk minden kar beiratkozásán, aki figyelmes észreveszi, illetve a regisztrációs héten, egész héten kint szoktunk standolni a Rácsos büfé, ez a Miskolci Egyetemen az újak miatt mondom, egy kultikus pont, az egyetemnek a legfontosabb büféje. A Rácsos büfé mellett fogunk standolni egész héten, hogy oda lehet hozzánk jönni a pulthoz, illetve Neptun üzenetben is el fogjuk küldeni ezt a lehetőséget, csak hát sok-sok Neptun üzenet érkezik, de ha valaki azt látja, hogy Tanítsunk Magyarországért, azt mindenképpen el kell olvasni.
Miért jó csatlakozni, úgymond mi a célja a programnak, mentorokon keresztül miben segítitek a hátrányos helyzetű fiatal gyermekeket, iskolásokat?
Itt világok találkoznak, különböző életvilágok. Fiatal egyetemisták dolgoznak kis településen élő 7.-8. osztályos gyerekekkel, kis kamaszokkal, és megpróbálják az ő életüket a jelenlétükkel kicsikét befolyásolni, segíteni nekik abban, hogy megtalálják a saját céljukat, a saját jövőjüket egy kicsikét kezükbe tudják venni. Beszélgetnek velük, jelen vannak az életükben, nagyon-nagyon sokat számít ez a dolog.
Hogyan lehet jól mentorálni, bár ezt gyanítom, hogy majd a felkészítő mentor kurzuson megkapják, de hogy azért egy kicsit melegítsük be őket előre, miként lehet jól mentorálni?
Oda kell figyelni a gyerekre. Ez a legfontosabb dolog, és ezt hogyan teszi valaki, az nagyon különböző útvonal lehet. Mi azt látjuk, hogy nagyon különböző habitusú emberek tudnak nagyon jól mentorálni. Egy extrovertált ember el tudja varázsolni például a gyerekeket, de egy nagyon-nagyon introvertált pedig azzal tud nyerni, hogy nagyon tud hallgatni, és nagyon tud figyelni a gyerekre. Úgyhogy azt látjuk, hogy rettenetesen különböző egyéni eszközkészlettel operálnak a mentorok, és bármelyik is lehet sikeres, és ez ugyanúgy visszafelé is érvényes egyébként, mert hogy ő akkor lesz sikeres mentor, hogyha magával tisztában van. Ugye azt látjuk, hogy a mentoraink önmagukon is sokat dolgoznak, automatikusan elkezdenek magukkal is foglalkozni a mentorálás során, és ez nagyon-nagyon jót tesz egy fiatal egyetemistának.
Milyen egyéni eszköztárak vannak itt? Azért már egy jó pár fél éve beszélgetünk arról, hogy mit csinálnak a mentorok, milyen programokat szerveznek a kisiskolásoknak, miket lehet itt csinálni a mentoroknak, mi a tapasztalat.
Teljesen őrültek a hallgatóink. Tehát, hogy, és az is nagyon izgalmas, egyébként nem csak az, hogy ők mit szerveznek, hanem hogy a gyerekek minek örülnek. Tehát, hogy voltak itt már nagyon extra dolgok, tehát itt most felmerült nem olyan régen a Paks kérdése, de hogy tényleg azt is szervezték már a mentoraink, hogy elviszik őket a paksi atomerőművet meglátogatni, voltak orgonakon, koncerten, Budapesti Galériában kiállítás megnyitó, tehát nagyon-nagyon extra dolgokat is szerveznek, de furcsa módon nem mindig ezek a legfontosabbak vagy legérdekesebbek van, amikor egy apró dolog, mint hogy felül a villamosra a gyerek a mentorával, megtanulja, hogy hogyan kell kiukasztani egyet, vagy kiül a folyópartra, például a helyőpartra, és beszélget két órán keresztül. Nagyon sok olyan gyerek van a mentorátjaink között, akik nagyon nagy közösségben vannak, folyamatosan nagy családban, sokan vannak az iskolában, de mégis ez a, hát kicsit ilyen elcsépertnek hangzik én idő, ez nem valóság a számukra. Nincs olyan nagy tesó, barát, felnőtt mellettük, aki csak arra szánja az idejét, hogy őket meghallgassa. A mi mentoraink ilyet tudnak adni. Úgyhogy nem mindig a csili-vili nagy programok, mert azok is vannak, parlament látogatások, mindenféle egyéb, a legizgibbek, hanem az, amikor a mentor tudatosan odafigyelve a gyerekre időt szán rá, és időt tölt vele tartalmasan.
Azon túl, hogy ösztöndíjat kapnak, illetve hát plusz kreditet a mentorok, kilépve majd az egyetemről, bár még ugye elsősként azért ez nagyon messze van, ha fogalmazhatunk így, a való életbe, a munka terén miként tudja ezeket a tudásokat, tapasztalatokat kamatoztatni majd a mentor a jövőben.
Nagyon sok mindent tanul meg egy mentor. Most mondtam, hogy van két gazdász hallgatónk, akik 12 fél éven keresztül velünk voltak, ez nagyon durva időszak. De hogy még egy gazdász szempontjából is, hogyha végig gondoljuk, nyilván egyértelmű, hogy a kommunikáció, irányítás, felelősségvállalás, döntéshozatal, ezek nagyon fontosak lesznek egy közgazdás esetében. De megtanul olyan dolgokat, mert hogy több évfolyamot, ugye 7.-8-osokkal dolgozunk, ők több évfolyamot ballaktattak el. Meg kell tanulni, megismerni egy gyereket, emberekkel fog dolgozni, lesznek munkatársai, akit szintén meg kell majd ismerni, meg kell tanulnia elengedni gyerekeket. Fú, milyen sírások szoktak lenni a ballagáson. Pont most mondta az utolsó mentor, minket az egyik mentorunk, hogy ő bőgött a legjobban. Tehát se anyuka, se apuka nem zakogott annyira, mint ő maga. Meg kell tanulni ezt a típusú elengedést. Meg kell tanulni azt, hogy ő hogyan hathat a másik ember, és hol vannak az ő hatásának a határai. Mi az, ami az ő kompetenciája, és mi az, amit nem. Ezek olyan tanulások, amit tényleg sok év alatt szokott az ember felnőttként a munkahelyén megtanulni. Az egyetemisták ezzel az ösztöndíjjal itt egyetem közben, tanulás közben ezeket felszedik magukra. És ez egy hatalmas nagy lehetőség.
És a kisdiákok részéről mekkora segítség ez a program, egy kicsit onnan is megvilágítom, illetve majd az iskolákat még megkérdezem, hiszen ugye ők is már maguktól csatlakoznak és jelentkeznek. Kisdiákoknak mekkora segítség ez, akiknek a mentorok, vagy a jövendőbeli elsős mentorok majd segítenek?
14 iskolánk van, partneriskolánk, ahol mentorálunk, 7.-8. osztályban. 664 gyerek volt ebben a fél évben a programban. Ez nagyon sok, ez azért egy rendesen megfogható létszám, akiket elérünk. Nyilván nagyon különböző az, hogy melyik gyerekre hogyan hat, és mennyire lesz fontos ez a mentorral való kapcsolat, mennyire lesz meghatározó. Azt nagyon erősen látjuk, ugye ez mérésekből is visszaigazolható, hogy kevesebb az igazolatlan hiányzás ezekben az iskola, ezekben az osztályokban, ahol a mentoraink dolgoznak. Kicsit javul a tanulási motiváció, és ami nagyon kézzelfogható, az a továbbtanulás. Tudatosabban választanak a gyerekek a mentorok segítségével továbbtanulási célokat, és talán egy picit feljebb is pozícionálják magukat az eredeti szándékaiknál, ami azt jelenti, hogy mondjuk többen mennek érettségit adó középiskolába, ahol azért nyílik a pálya már akár a felsőoktatásba is a későbbiek során. És hát vannak nagyon extrém példáink is, például nagyon régen még a legelején volt egy hallgatónk, védőnő hallgatónk, akinek aztán a 4 gyerekéből 3-an egészségügyi irányba tanultak tovább, úgyhogy saját bevallásos szerint sem direkt presszionálta őket, vagy irányította őket, de annyira elkötelezett volt a saját szakmája iránt, és olyan jó kapcsolatban volt a gyerekekkel, hogy hatott ez a fajta példakép működés, és a gyerekek mindannyian egészségügyi pályára mentek, úgyhogy elképesztően nagyon sztoriaink vannak.
A mentorokat hogyan tudja a program támogatni, segíteni, hiszen ha jól tudom, itt szakmai támogatás is van a háttérben.
Így van, hogy mondjuk mindig mondjuk az ösztöndíjat, ami nyilvánvaló, mert hát pénzből él meg fél minden egyetemista különösen, de az ösztöndíj mellett tényleg nagyon sokat számít ez a hozadék, amit megtanulnak vele, illetve soha nincsenek egyedül ebben a feladatban. Nem könnyű egy kis településre kimenni, és ott hátrány, adott esetben akár hátrányos helyzetből érkező gyerekekkel foglalkozni, úgyhogy folyamatos szakmai támogatást kapnak. A felkészítő kurzuson nagyjából megtanulják azt, hogy mivel jár ez az egész történet, mit lehet csinálni, mit nem lehet csinálni, hogyan kell azt csinálni. Ezek után pedig folyamatosan van egy oktató szupervízora, aki a mentorálás közben segíti, illetve egyetlen hallgatót sem engedünk soha egyedül ki a mentorálás helyszínére, mindig teljes osztályt mentorálunk, ami azt jelenti, hogy 3-4 hallgató dolgozik együtt, egy osztálynyi gyerekkel, az azt jelenti, hogy egy mentornak körülbelül 4-5 gyereke van, de csoportban mentorálnak. Vannak olyan hallgatóink, vagy mentoraink, akik azt sem tudják, hogy igazából melyik a saját gyerekünk, mert hogy folyamatosan együtt járnak ki, és az egész osztályt együtt kezelik.
A 2026-27-es első fél évére mik a tervek, miként készültek erre az első fél évre?
Ilyenkor mindig szeptemberben sok a bejövő új osztályunk, mert hogy elbaladtak a nyolcadikosok, és hát minden hetediket be szoktunk hívni, úgyhogy szeptember első hetében, a regisztrációs hétnek a második felében, csütörtökön, pénteken tervezzük a tábort, amikor az összes új mentor és az összes új mentorát beérkezik ide a Miskolci Egyetemre, még nyugi van, mert hogy ez még a regisztrációs hét, még nem zsongít a 13 000 egyetemista. Úgyhogy meg tudják nézni az egyetem épületét, meg élményprogramokat szervezünk számukra, ahol ők kötetlen formában megismerkedhetnek gyakorlatilag a mentoráltakkal. Úgyhogy ez az első nagy esemény, amire készülünk, és hát folyamatosan ott az első hetekben a toborzás nekünk egy nagyon-nagyon fontos, mert hogy hát azt mondtam, hogy 664 gyereket mentoráltunk ebben a fél évben, de valójában tudnánk 6664 gyereket is mentorálni. Mindez azon múlik, hogy hány darab mentorunk van, úgyhogy minél több mentort szeretnénk beállítani a felkészítő kurzusra, vagy felvenni a felkészítő kurzusra, nekünk annál több mentorunk lesz a végén, és tudunk több gyereket ellátni. Úgyhogy ez a két fontos feladat vár ránk a fél év elején.
Sikeres fél évet zárt a Tanítsunk Magyarországért program a Miskolci Egyetemen. A program lényege, hogy hátrányos helyzetű települések iskoláiban mentorok segítsék a diákokat tanulmányaikban, megmutassák nekik a településen túli világ lehetőségeit. Miskolcon is egyre több egyetemista érdeklődik a program iránt, és szinte minden szakról, nem csak bölcsészhallgatók, hanem gépészek, gazdászok és a többi kar hallgatói is jelentkeztek mentornak. Ádám Anettával, a Tanítsunk Magyarországért program miskolci szakmai felelősével, Sütő Dávid Pelé beszélgetett.
Balázs a nap legérdekesebb riportjaiból.
Rebeka. A bazár tömbtől a miskolci Szohóig. Ezzel a címmel jelent meg a Belváros egyik szegletének történetéről, jelenéről és jövőjéről szóló kötet. A bazár tömb a Széchenyi-Szentpáli régi posta és Kazinci utcák által határolt rész. A sokáig romosan rendezetlenül álló terület nem csak megújult és megszépült, hanem közösségi események helyszínévé is vált. Mindez két vállalkozó sokéves munkájának, anyagi és szakmai befektetésének köszönhető. Stúdiunk vendégei Reinman Zoltán helytörténetkutató civil referens, a Bazár tömbtől a miskolci Szuhóig című kötet szerzője, és Hajdú László, az Expert Holokor ingatlanhasznosító Kft. Tulajdonosa ügyvezetője.
Hát a bazártömb, ez érdekes egyébként, a bazártömb elnevezés, hát gyakorlatilag 90-es években kapta ugye ezt a nevet, előtte nem nagyon találkozunk ezzel az elnevezéssel. Ugye ez a főutca végében található terület volt, vagyis a főutca házai mögött található terület volt, ami hát fokozatosan romlott le. Ugye hátul olyan kisebb házak voltak, ugye elő volt a főutcán, volt az, ami mutatta a fényűzést, a gazdagságot, vagy ami a kirakat volt, és mögötte már ilyen kisebb házak voltak, nyilván szegényebb sorsú emberek éltek ott, és hát ez azért a 90-es évek közepére már nagyon olyan szinten leromlott az állapot ennek a területnek, hogy már tényleg kicsit vállalhatatlan volt, és az a köves parkoló, amit mindenki úgy hív, az tényleg nagyon sok város vezetés tervezett ezzel kapcsolatban, hogy ezt rehabilitálja, el is kezdődött valamilyen szinten ennek a rehabilitációja, de igazából ez soha nem fejeződött be egészen mostanáig.
László, tulajdonképpen milyen út vezetett a bazártömbtől a Szohóig, hogyan kezdődött a történet?
Még egy picit a Zoltánnak a gondolataira hagy hűzzek már rá, mert most sem fejeződött be, hogy ezt a szót egy kicsikét komplettebbé tegyem, mert ez a kötet is csak egy pillanat felvételt mutat. Mi azt gondoltuk, hogy eljutottunk már valahova, ahol mondjuk az első pillanat felvételt el lehet készíteni, de számtalan feladat vár még ott. Ez a bazártömb egy viszonylag nagy területe, a Széchenyi Kazinci régi posta és a centrum által határolt területről beszélgetünk. Tehát egy viszonylag nagy terület, amiben már látható dolgokat tettünk le az asztalra, folytatva az ottani elődöknek a munkáját, ami valahogy mégis mindig félbeszakad. Remélem, hogy a mi lendületünk egy kicsit tovább fog tartani, és egy nagyobb ívű, hosszabban tartó fejlesztést tudunk ott végrehajtani. És hogy hogyan kezdődött a kérdésre válaszolva? Nagyon egyszerűen vettünk ott egy-két ingatlant, ami nem arról szólt, hogy valami nagyobb koncepció részeként lesz ez apostrofálva, hanem egyszerűen csak egy piaci vásárlás volt. Alapvetően kínálati piac van Miskolcon. Nekünk az a koncepciónk, hogy akár üzlethelyiségetről beszélünk, akár ingatlanról, olyan minőségűre megfejlesztjük a partnereinknek, amelyekben európai módon tudnak működni. Ezeket a költségeket mi álljuk. Ennek fejében azt várjuk, hogy legalább 2-3 évig plusz 2-3 éves opció mellett velünk dolgozzanak. És elindult ez a koncepció, 11 néhány üzletünk lett már ott a közvetlen területen, és első körben női szépészeti bérlőink lettek, valamiért a hölgyek nagyon szeretik a belvárost, ez a fodrász, műköröm és ez a csomag, de egy picit ez egy olyan, tehát maga a tevékenység is azt feltételez, hogy kinyitom az ajtót, bemegyek, leteszem a kezemet, megcsinálják a körmet, kinyitom az ajtót, elmegyek. Itt nagyon csendes rész volt, és itt jött az a gondolat, hogy valamiféle életmozgás szükséges, és mi tudja ezt megadni. Már ott volt a Melon nevezetű kávézó, mi gondolkoztunk az új nagy épületünknek, amelyben 6 üzletet szerettünk volna csinálni, abból lett egy darab nagy rockabilly chicken étterem, a leves a Széchenyi utca felé már ott volt, az hátrafordította lett egy belvárosi friss terasz, és ez egy pillanatfelvétel, mert még megyünk tovább folyamatában, de ebből idők folyamán alakult ki teljesen szervesen ez az úgynevezett Szohó koncepció.
Zoltán civil referensként, íróként, lokálpatriótaként hogyan látja a Szohót?
Hát óriási köszönet Lacéknak és mindenkinek, aki ehhez csatlakozik. Ugye most már a Spirál is csatlakozott hozzájuk ehhez a projekthez. Tényleg megindult valami, tehát tényleg azt veszem észre, hogy ők voltak az elsők, akik tényleg így civilként összefogtak ebben a projektben, illetve más projektekben is, de nagyon jó volt látni például a szezonnyitót, az olasz hétvégét nem olyan régen, hogy mennyien voltak, és tényleg tele volt a Fröstrasz, tele volt a Rockabilly is, a Melonba is voltak, ott voltak az árusok, az tényleg az a kis zene, és ami ugye alapvető koncepció, hogy egy a 40-eseknek, a családosoknak egy olyan lazulós helyet létrehozni, ami tényleg felüldülést jelent, és a minőség minden szempontból nagyon fontos. És ezt elérték, és még nincs vége, ahogy mondta Laci, úgyhogy én nagyon-nagyon bizakodok, és nagyon köszönöm, és tényleg nagyon jó az egész, amit ők létrehoztak és megálmodtak. Az egész minden Miskolci köszönheti ezt, és tényleg ennek még nincs vége. És egyébként erre a lendületre nagyon sokan rá fognak csatlakozni. Én biztos vagyok, már vannak jelek is, úgyhogy én biztos vagyok, hogy ez a városban tovább fog folytatódni.
Igen, van egy mágnes hatása, ez mindig egy természetes szerves történet egyébként. Vinni kell az ászlót, nagyon sok energiát kell beletenni. Két dolgot hangsúlyozok már itt. Az egyik az, hogy bár egy üres területre építettünk egy komoly beruházást, azért a mi beruházásainknak a célja, ez jelesül, ez már a hatodik volt, az, hogy a régi épületeket mentsük meg. Ugye olyan utcafrontos épületek, Széchenyi utcafrontos épületekről is beszélgetünk, ebből jelenleg is egy komplett épülettömnek a rehabilitációja folyik. Próbáljuk eredeti állapotában visszaadni Miskolcnak, de ugyanakkor a belső műszaki tartalom tekintetében 21. századi minőséget adunk annak, aki ezt utána használni fogja. Tehát, hogy nagyon fontos az egyfajta értékmentés, mert mi azt látjuk, hogy komplett tömbök pusztulnak a városban nagyon minőségi helyen. Másrészt pedig, hát ez saját vállalásunk, tehát mi ezt saját forrásból és hitelből tesszük, kockáztatunk Miskolcért, és nagyon hinni kell, és hiszünk is ebben a városban, hogy ez egy működőképes város marad lesz a jövőben is. Mind a kettő, a mi számunkra, mind a két elem nagyon fontos.
Én éppen szerettem volna kérdezni, hogy beszéltük itt az előbb, hogy voltak már próbálkozások, mint múlik tulajdonképpen ez, hogy most ilyen sikeres lett a Soho?
Akaraton, hiánypótláson, szerencsén. Én a fiamnak mindig azt mondom, hogy a szerencse nem aludt a ütés, hanem az a szerencse, hogy elkezdett csinálni, teszel bele végtelen mennyiségű energiát, és a végén működni fog. Ha működni fog, akkor szerencséd van, ez a szerencse. Én azt érzem, hogy nekünk szerencsénk van. Valószínűleg egy légüres térbe mentünk be, ahogy Zoltán mondta, a színház melletti utca, a 16 éveseké, valójában a mi korosztályunknak ez a, hát ha legyen 30 pluszos, de egészen akár a 70-es korosztályig bezárólag kevés olyan dedikált hely, esemény van, ahol meg tudnak jelenni, találkozni tudnak a barátaikkal, a hozzájuk hasonlókkal. Mi ezt az esélyt próbáljuk megteremteni ezekkel az opciókkal. Fényesek vagyunk, halkak vagyunk, tiszták vagyunk, biztonságosak vagyunk, minőségiek vagyunk. Ezt a csomagot próbáljuk mi az asztalra letenni. Ez azért is nagyon érdekes és jó az áthallása a történetnek meg, mert amikor Zolival mi először leültünk, hogy kellene csinálni egy ilyen helytörténeti pillanatfelvételt, akkor én ezzel együttelőleg beszéltem a Pankucsi Mártával is, akinek az anyaga benne is van ebben a könyvben, és teljesen határozottan leírja, hogy Miskolc nyomor negyedeinek egyike volt ez, és egy kicsit olyan, szóval íva van ennek a gondolatnak az igazság, hogy amit Zoli is itt végigvezetett itt a könyvben, hogy ez a honnan, hová érkezünk, és mégiscsak és ez egy jó érzés mindenképpen.
És Zoltán, hogyan néz ki tulajdonképpen ez a helytörténeti pillanat felvétel, ahogyan László fogalmazott, mi minden tartalmaz a kötet?
Hát ugye onnan indulunk, hogy ugye egy kis bevezető Miskolcról, egy kis bevezető a főutcáról, és magáról a bazártömről, mellette ez a kis tanulmánya, a Pankucsi Mártának a tanulmánya, és hát utána pedig egy interjú van benne, Kovács Zoltánnal és Hajdú Lászlóval, egy elég hosszú interjú, egy elég mély interjú, ahol az elképzeléseiket mondják el, hogy miért is, hogyan és hogy alakult ki ugye a dominó elf, hogy jöttek sorba az épületek, és a végén megszületett ez a koncepció. és hát a távlatok is. De egyébként például szerintem tényleg nagyon fontos, hogy ez meg lehet örökítve, és egyébként ebben a minőségben meg aztán abszolút, tehát hogy lehet látni, a régi képek is vannak benne, lehet látni a régebbi időszaknak a pillanatfelvételét, és lehet látni azt, hogy az bizonyos épületeknek, amiket felújítottak, hogy néztek ki előtte, és hogy néznek ki most, vagy akár az új épületet is. Úgyhogy tulajdonképpen így ebből áll össze a könyv, és ugye ennek majd lesz folytatása is, ez hozzá fűzve még azokat a történéseket, amik ezután történnek. Majd ugye azt hiszem a Top Pluszos pályázatban is benne van ugye ez a terület, tehát most elvileg nagyon sok fejlődés jöhet még a következő években, illetve hát van egy új épület ott, ahol az illem helyett létesítették, és az is felújítás alatt van, úgyhogy mindenképpen folytatódik tovább ez a Soho projekt, és ez nagyon örömteli számunkra.
Sok elképzelés van a fejlesztésre, ahogy Zoltán mondta, éppen középúton vagyunk egy komplett tömnek, de éppen már tervezünk egy újabb, hát a kavicsos parkolós része egy következő Soho 7 projektet. Hát reményem szerint spoilerezzem az önkormányzatnak azt a szándékát, hogy a régi posta hátsó területére parkoló fejlesztést ben gondolkodunk, mindenképpen meg kell oldani a belvárosnak a parkolását. Az nem elvárható, hogy azt gondoljuk, hogy embereket szeretnénk a belvárosba hívni, de nem teremtjük meg azt a feltételrendszert, hogy le tudják tenni az autót. Az pedig teljesen fölösleges abban gondolkodni, hogy nem autóval fog bejönni a nagy többség, de sajnos autóval fog bejönni a nagy többség. Erre vannak egyébként elképzelések, ilyen körgyűrűs rendszerek és egyebek, de visszatérve a Soho részre, egy folyamatos fejlesztés alatt áll a terület, és két dolgot még, hogyha megengeded, megemlítenék. Az egyik az, hogy az a mágnes hatás, amiről beszéltünk, ez más egyéb építkezéseknek a megkezdésében is testet ölt. A régi postán most fejeződik be egy fejlesztés, illetve ha a centrumtól bekanyarodunk, ott van egy foghitelek, annak hamarosan elkezdődik a beépítése, szintén ebben a tulajdonosi körtől várható ez a fejlesztés. És a másik gondolat, említette Zoltán a üzlettársamnak a nevét, és én szeretném hangosan is még egyszer elmondani Kovács Zoltánnak a nevét, akinek nagyon hálás vagyok, mi ketten próbáljuk ezt a fejlesztést csinálni. Ő, hogyha leegyszerűsítem, ő minden műszaki dolog ér felel, és az, hogy ez rendben fejlődjön, és ezek olyan minőségben valósuljanak meg, ez Zoltánnak köszönhető.
A Soho több, mint egy üzleti beruházás, lehet ezt mondani? Közösséget épít, erősíti a lokálpatriotizmust. Mit gondol erről?
Már most több lett, igen, határozottan tudom állítani. Az a szándék, ami például az ott lévő vállalkozóknak az összefogásában is megtestesül, ahol 30-40 éves fiatalok, akik egyébként tehetségesek a saját szakmájukban, név szerint is hagy mondjak elni, említsem meg Bárci Tamást a Levesből, Farkas Orsolyát, Vaslászlót a Rockabilly Chickenből, és Lipták Ádámot a Melon kávéházból. Ez az a generáció, amely ez a 30-as, 40-es korosztály tehetséges, itt képzelik el a jövőjüket, pénzüket, munkájukat, energiájukat kockáztatják, teszik bele, és elfogadták azt az elképzelést, hogy, és itt mindig ezt a példát mondom, hogyha valaki elmegy a Budapesten a Liszt Ferenc térre, ahol rengeteg étterem van, az egy dolog biztos, hogy ő enni fog. Az nem tudható, hogy melyik étterembe megy be, de aki már oda elmegy, az azzal a szándékkal megy, hogy ott valamit enni fog. A Soho-ban is ezt akarjuk elérni, folyamatosan új fejlesztések mellett új tagokat keresünk, hogy aki eljön ide, egy élmény alapú dologban legyen része, de mindenképpen tudjon minőségben enni, inni, leülni, és ott megfelelő környezetben mindezt élvezni. Szóval, és hozzáteszem még azt is, hogy maga a hely egyébként elkezdett bevonzani olyan eseményeket, például Leocki Lászlónak onnan indult a jótékonysági emlékfutása, több más ilyen típusú eseménynek adtunk egyébként helyet, ami azt mutatja, hogy ez is egy ilyen bevonzó képesség, futók onnan indulnak, biciklisek onnan indulnak reggel, odaérkeznek meg, elkezdett lélegezni ott az a környezet, és napi szinten kapjuk a visszacsatolásokat, hogy ez egy egészen más minőség, mint ami egy 2-3 évvel ezelőtt volt, És még egy utolsó gondolat, igen, nagyon várom azt, hogy 3 év múlva, hogyha ott tartunk, amikor Zoli meg fogja érni ennek a 2.0-as verzióját, akkor azok az elképzelések, amikkel mi megyünk, amivel mások jönnek velünk, és esetleg mondjuk a Top Plus egyszerre összeér, hogy hol fogunk akkor tartani, és milyen minőséget fog adni annak a városrésznek.
Ön nagyon sokat tesz a városért, nem csak a Szóhóval, hanem kulturális területen is beszélgettünk már itt az Európa Rádió stúdiójában. Miskolci belvárosi körrel kapuaiakat újítanak fel. Miért? Miért tartja ezt fontosnak? Mit jelent önnek Miskolc?
Ó, hát nagyon sok lokálpatrióta válasz van erre. Én nem szeretnék ezekből semmelyeket se előhúzni. Egyetlen egy gondolatot tennék ide, én azt szeretném, hogy ha a fiam itt nőne fel, és itt maradna.
Zoltán, ha belelapozunk a könyvbe, nagyon sok szép képet is tartalmaz, ha ezekről mesélne nekünk.
Igen, hát egyébként a képek, azok a László képei, mármint a mostani állapotot tükrözően, azok az ő képe, illetve a buli képek vannak, tehát ezek tényleg nagyon jók. Tehát szerintem ez, hát igen, mondjuk vannak régebbi képek is, ugye magáról a fő utcáról, ezeket egyébként a múzeum, illetve a könyvtár adta, vagy bocsánat, a rendelkezésünkre vannak, ugye újságképek, azokkal is ugye megegyeztünk a Borsod Online-nál Csákó Attilával, hogy ők is például van egy kedvenc képem egyébként, tehát a 14. oldalon ez a régi bazártöm hátulja, ugye ez a régi Posta utca, trabantokkal és különböző régi autókkal, és azért itt is lehet látni, ha megnézzük a házaknak az állapotát, hogy milyen minőségben voltak akkoriban. És hát, hogyha megnézzük, és ha hirtelen most sokat lapozunk, és még átlapozunk a 32. 33. oldalra, akkor látjuk, hogy egy teljesen más minőséget képvisel a kettő. De egyébként óriási köszönet Takács Józsefnek is, a tördelőnek, tehát ő volt az, aki a tipográfiát, könyvtervet készítette a betűmester BT-ből, aki tényleg nagyon jó munkát végzett szerintem.
László, mit szólt a kötethez?
Szerettem, tehát vártuk mi ezt, hogy olvashassuk és hogy kézbe vehessük. Alapvetően a szándék az volt, hogy tényleg legyen egy pillanatfelvétel, mi magunk is majd egy pár év múlva vissza tudjuk ezt lapozni, hogy hol tartottunk. Akkor, amit úgy gondoltunk, azt most majd a jövőben éppen hogyan fogjuk gondolni, tehát ezek a szembesítések mindig könnyebb akkor, hogyha valami írott malasztal találkozik az ember. Igen, óhatatlan, egy kicsit magunknak is csináltuk ezt az egészet, de én azt tudom mondani, hogy szeretem, és én azt a szerves fejlődésnek az egyik pillanatát látom ebben az egészben, amiben Zoltán nekünk segített. Örülök neki. Örülök, hogy van, hogy létezik egyáltalán ilyen.
A Bazár tömbtől a miskolci Szóhóig. Ezzel a címmel jelent meg a belváros egyik szegletének történetéről, jelenéről és jövőjéről szóló kötet. A Bazár tömb a Széchenyi-Szentpáli régi posta és Kazinci utcák által határolt rész. A sokáig romosan rendezetlenül álló terület nem csak megújult és megszépült, hanem közösségi események helyszínévé is vált. Mindez két vállalkozó sok éves munkájának, anyagi és szakmai befektetésének köszönhető. Stúdiónk vendégei voltak Reinymann Zoltán helytörténetkutató, civil referens, a Bazár tömbtől a miskolci Szóhóig című kötet szerzője, és Hajdú László, a Miskolci Expert Holokor ingatlanhasznosító Kft. Tulajdonosa, ügyvezetője.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta.